Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, Isten igéjével. Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, a mi ígére figyelésünk jöjjön az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből, az első rész 23. versétől a második rész 11. verséig. Én pedig az Istent hívom bizonyságul az én lelkemre, hogy titeket kímélve nem mentem el eddig Korintusba. Nem, hogy uralkodnék a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömeteknek, mert a hitben állatok. Azt tettem fel pedig magamban, hogy nem megyek közétek ismét szomorúsággal, mert ha én megszomorítalak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanem ha azok, akiket én megszomorítottam. És azért írtam nektek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomorítassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene, meglévén győződve minnyájótok felől, hogy az én örömöm minnyájótoké. Mert sok szorongattatás és szívbéli háborgás között írtam nektek sok könnyhullatással, nem, hogy megszomorítassatok, hanem, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltetem. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy azt ne terheljem, titeket mindnyájatokat. Elég az ilyennek a többség részéről, ilyentén való megbüntetése. Annyira, hogyha éppen ellenkezőleg, ti inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok, hogy valamiképp a felettébb való bánat meg ne emészze az ilyet. Azért kérlek titeket, tanúsítsatok iránt a szeretetet. Mert azért írtam is, hogy bizonyosan megtudjam felőletek, ha mindenben engedelmesek vagytoké. Akinek pedig megbocsátok valamit, én is megbocsátom. Mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Eddig Isten írott igéje. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan nagy kiváltság az, hogy megállhatunk a színed előtt, és te meg akarsz szólítani bennünket, porszemnyi embereket. Közölni akarod velünk az akaratodat, és az a célod, hogy részesülhessünk a te örömödben, a te szeretetedben, a veled való közösségben. Azért könyörgünk most, hogy csendesítsd le szíveinket és gondolatainkat. Hadd tudjunk rád figyelni, hadd tudjuk meghallani a te üzenetedet, és te adj szavakat a lelkipásztor szájába, hogy tudja elmondani mindazt, amit rábíztál, és ami a mi épülésünkre való. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján üzenetét hirdetni szeretném, írva található a második korintusi levél 4. részében a 7-től 11-ig terjedő versekben. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen a testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Kedves testvérek, előző szolgálati helyünkön, az egyik esztendőben egy új görögkatolikus lelkész kollégát kaptunk, és vele kezdtük megszervezni az ökumenikus imahét az évi alkalmát. Igazából ez volt az ismerkedésnek is az ideje a számunkra, és azt láttam, hogy egy szép, megtermett ember, de hogy mennyire nagy, azzal akkor szembesültem, amikor a szervezés során bejöttek többen hozzánk a lelkészlakásba, az ebédlőben összegyülekeztünk, és többen megálltak az ajtóban, vagy az ajtó környékén, és ő maga, mivel utoljára jött be, ő az ajtóba ott maradt, az ebédlő ajtajában. És olyan nagy volt, hogy neki nagyon erősen meg kellett hajolnia, és beterítette az egész ajtót. Még mindig előttem van, ahogy így hajlás közben így felemelte a fejét, és azt mondja, hogy azért én beljebb mennék egy kicsit, jó? Félelmetes volt, hogy az egész ajtót beterítette az a nagy ember. Aztán utána mentünk az Isten tiszteletre is, meg volt az első közös szolgálat, és akkor, amikor véget ért, otthon voltunk, nyilván ilyenkor meg minden mást is otthon megbeszélünk, ez így természetes, és a feleségem mondja, hogy hú, olyan voltál mellette, mint egy kis manó. Annyira nagy volt hozzám képest. És testvérek, az a döbbenetes, hogy ez a férfi, ha most bejönne ez a lelkész kolléga az ajtón, akkor mindenki látná rajta, hogy nagy, de hogy ennyire nagy, az nem tűnik fel. Annyira arányos a testfelépítése, hogy az hihetetlen. Még én ilyet nem láttam. Annyira arányos, hogy látjuk, hogy nagy, azt is érzékeljük, hogy nagyobb, mint mi, de hogy ennyire nagy, az nem tűnik fel. Az akkor tűnik fel, amikor ott vagyunk egymás mellett. És valóban, mikor készült erről fénykép, akkor én magam is nevettem rajta, hogy mennyire pici, mint egy manó. Olyan voltam mellette. A látszat csal. Sokszor csal a látszat, testvérek. És olykor a mi érzékeink is megcsalnak bennünket, és hasonlóképpen tudunk tévedni embertársainkkal kapcsolatban. Nem csak testileg, sőt, testi tekintetben azért ritkábban tévedünk ilyeneket, de lelkileg annál jobban. Van, hogy valakit olyannak látok, amilyen sosem volt, mert tévesen félreismerem. Ilyen azért előfordul elég sokszor az életben. A hozzánk közeli mentalitásúakat véljük külsőre hasonlónak saját magunkhoz. Külső látszat szerint úgy érezzük, hogy ó, hát mi egyívásúak vagyunk, és hogy mi aztán jól összetartozunk, meg jó barátok leszünk, és aztán, amikor jobban megismerjük egymást, kiderül, hogy bizony sok minden elválaszt. És ennek a fordítottja is előfordul, egy ellenszenvesnek tűnő emberről kiderülhet, amikor jobban megismerjük, hogy nagyon is kedves. És lehet, hogy kívülről egy hónappal ezelőtt még valóban egy ilyen, hát olyan valakinek éreztük, hogy vele aztán nem szeretnénk együtt lenni még 10 percet sem egy szobában, és aztán pedig a legjobb barátokká válunk. Van olyan is, hogy valakiről azt mondják nekünk, nem olyan, mint amilyennek hiszed. Te látod valamilyennek, de hidd el, hogy nem olyan. Félreismered. És van, hogy ezt nem hisszük el. Főleg a szerelmesek esnek ebbe a hibába. Van, hogy nagyon egymásba szeret két fiatal, és lehet, hogy a barátok azt mondják, hogy higgyétek el, nem illetek egymáshoz. Van, hogy a szülők is mondják, sokan mondják, és hát néha előfordul, hogy sajnos igazuk van, és akkor hosszú évek kínlódása, szenvedése következik, mert nem hitték el, hogy ők valóban nem illenek egymáshoz. Félre ismerték a másikat. És van olyan is, hogy egyszerűen csak tévedünk. A mai igének az az előzménye, hogy Pál apostolban is csalódik a gyülekezet. A korintusi gyülekezet. Erről hallottunk is az istentisztelet elején felolvasott ige szakaszból. Pál ugyanis nem hagyja a bűnöket szó nélkül a gyülekezet közösségében, és az egyik legcsúnyább viselkedést veszik elő reakcióként, elkezdik bántani Pált azzal, amiről nem tehet. Hogy néz ki? Milyen ember ez? Nagyra tartja magát, és közben nem az, és így tovább. Tudni kell, hogy Pál apostol alapította a korintusi gyülekezetet, mint egy másfél éven keresztül szolgált itt. Nagyon erős, lelki ajándékokban gazdag közösség lett ez. Azonban még mielőtt Korintusba érkezett volna Pál apostol, az evangélium hirdetése közben Lisztrában őt megkövezték. Olvassuk ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy bizony, az ikóniumi és antiochiai zsidók eljöttek ebbe a városba, és fellázították a város lakókat Pálék ellen, és odáig ment a dolog, olyan iszonyatos dű és gyűlölet gyűlt össze az emberekben az evangélium hirdetői ellen, hogy Pál apostolt, a szószólót, azt megkövezték. És hát a kövezésnek tudjuk az a lényege, hogy addig dobálnak valakit, amíg az meg nem hal. Nem apró pici kövekkel, hanem ami belefér. És azért is csinálták ezt, hogy akkor az egész közösség végzi el a kivégzést, nem egy embert lehet megnevezni hóhérnak, hanem közösségileg hozzák meg az ítéletet, és gyakorolják a fenyítést, vagy akár a halált. És Pál apostolt így kövezték meg, nyilván mivel egy idő után már nem mozdult, meg gondolom jó erősen beborították a kövek, azt gondolta mindenki, hogy meghalt. Általában ez így szokott lenni. Aztán a holttestér oda mennek, a hozzátartozók vagy ismerősök, itt jelen esetben Pál apostolnak a munkatársai, hogy elvigyék, és kiderült, hogy még él. Isten nem engedte, hogy meghaljon. Na de gondoljuk el, testvérek, hogy hogy nézhetett ki a kövezés nyomán Pál? Képzeljük el, hogy bennünket elkezdenek dobálni addig, hogy már magunkon kívül vagyunk, a halálnak szó szerint a szélére kerülünk. Mindenféle kövekkel. Az azt jelenti, hogy a bőr lefoszlott sok helyen a testéről, a csontjai összetörtek, deformálódtak. Elképzelhető, hogy a szeme sérült, lehet kifolyt az egyik szeme, legalábbis valami ilyesmire utal az egyik levélben, hogy milyen nagy betűkkel írok, sokszor diktál, tehát lehet, hogy nem is látott olyan jól. Abban az időben nem volt röntgen, hogy meg tudják nézni a csontokat, és aztán úgy illeszék össze, hanem hát úgy nagyjából, és akkor ki tudja, hogy nem volt-e gírbe-görbe valamelyik csontja, nem volt-e nehezen mozgó keze vagy a lába, és biztos, hogy lehetett látni, mivel nem volt plasztikai műtét, az arcán, a testén ezeknek a kövezésnek a hegedéseit. Minden volt Pál apostol, csak vonzó ember nem. Egy brutálisan összetört, egy nyomorék valaki lehetett. És aztán valószínűleg, aki találkozott Pállal, és ezt a nyomorultat látta meg, hát azért az első benyomás az volt, hogy ez minden lehet, csak olyan ember nem, aki nekem fontos üzenetet hoz. Ez minden, csak nem olyan ember, akire érdemes odafigyelni. Olyan valaki, akin lehet, hogy segíteni kellene, mert ő maga egy nyomorult. De a látszat csalt, hiszen rendkívül művelt, határozott, kegyes hívő ember volt, aki erővel és hatalommal hirdette az evangéliumot. Ilyenkor az őt hallgatók előítélete általában eloszlott, és elkezdték megszeretni ezt az eltorzult kisembert, az apostolt. Azonban Korintusból eltávozva a gyülekezetben mások is megfordultak. Odaérkezett többek között Apollós, sőt Péter is tanított ott, és úgy tűnik, hogy főleg Apollós, ő valószínűleg hosszabb időn át volt ott, szépen is tudott prédikálni, beszélni, és a gyülekezet, ezt az első korintusi levélből tudjuk, elkezdett megoszlani. Én Pálé vagyok, én Apollós, én Kéfás, és voltak, akik ezen felülinek érezték magukat, és mondták, én meg a Krisztusé, nem ragadok le egy vagy másik ige hirdetőnél. És Pál apostol ezzel kellett, hogy küszködjön, látta, hogy szakadozik, megy szét a gyülekezet, és magát Pált pedig gúnyolták, bántották, főleg azért, mert ő képes volt felvállalni a nehéz konfliktusokat, és megvádolta, vagy megnevezte a gyülekezetben lévő nagyon súlyos bűnöket. És erre volt a reakció az, hogy azt mondták, ez beszél nekünk, ez a torszülött, ez a szerencsétlen. Nagyon csúnya ez a viselkedés. Pál háta mögött valószínűleg azt is mondták, sőt, tudjuk, hogy mondták, hogy nem is a 12 apostolnak a tagja, hiszen Jézus földi életében nem hívta előtt, hanem csak később, akkor mit beszél nekünk? Szóval, amit csak lehetett, azt összehordták, és bár a kövezés megtörtént, most ez a lelki kövezés folyt, és mindent raktak rá, mindent pakoltak szerencsétlen emberre. A látszat pedig azt mutatta, hogy Pál olyan ember, akit nem is kell komolyan venni. Ez itt csak erőlködik, csak főnökösködik. Pál azonban azt mondja, hogy bár az a látszat, hogy ő mennyire nyomorult, mégis ez éppen olyan, mint a cserép edénybe rejtett kincs. Nem az edény a lényeges, hanem az, ami benne van. Ő pedig azt mondja, Pál, a legnagyobb kincset hordozza magában, ami csak létezik, a Krisztus evangéliumát. Óriási kincs, sőt, hatalom ez. Azt mondja, hogy Isten azért adta így, hogy nehogy elbízza magát az ember. Mert nem az ember az értékes, hanem a benne lévő, a benne rejlő kincs. És így az ember tudatában van mindig annak, hogy Isten által lehet olyan, amilyen. A cserépedényben tudjuk, hogy nagyon finom ételt lehet készíteni, ez nem egy idejét múlt dolog, vagy meg lehet tartani szárazon hagymát, vagy olyan dolgokat, amit nem szeretnénk, hogy benedvesedjen mondjuk a spájzban a számunkra. De ezzel együtt az is igaz, hogy a cserépedény az nagyon törékeny, és vigyázni kell rá. Sok hasznos, jó tulajdonsága mellett van egy ilyen úgymond rossz tulajdonsága is, hogy nagyon sérülékeny. Jézus Krisztus által új és örök életet kap az ő benne hívő ember, de hogy érezze, hogy tudja, hogy ez az új élet is Isten kezében van, ezért marad továbbra is törékeny. Hogy nehogy az legyen, ó, hát én már szupersztár vagyok. Én most már vagyok valaki. Isten azt mondja, maradj csak ilyen. Érezd, tudd, hogy továbbra is tőlem függ az életed. Sőt, még inkább legyél ennek tudatában. Pál esetében ezt a testet, ezt a cserépedényt kegyetlenül összetörték, de benne a kincs nem ment tönkre. Sajnos a korintusiak eljutottak oda, hogy csak a külsőre figyeltek. Derék, szép, jól és hangosan beszélő ember, az jó lesz nekünk. Kéfás valami ilyesmi lehetett egyébként. Ez meg egy kis gnóm, egy kis torszület, ezt maga is mondja Pál apostolról, amikor visszaemlékszik a megtérésére, hogy nekem is, mint egy torszülöttnek megjelent Krisztus. Valószínűleg innen is lehet ez a gondolat, hogy illették ilyen kifejezéssel. Itt ez a torszülött, és akkor ő pedig hogyan beszél nekünk. Korintusiak idáig jutottak sajnos. Valójában mind ilyenek vagyunk. Cserépedényben élünk. Cserépedény ez a test, és mindenkiben lehet hibát találni. Mindenkiben. Nincs közöttünk olyan, aki most felemelhetné a kezét, és azt mondaná, hogy de én nem cserépedény vagyok, hanem, nem tudom én, titán ötvözet. Lehet bennünk hibát találni bizonyára sokat, de a lényeg az, hogy a kincs, a Krisztus evangéliuma ott van-e bennünk, ott van-e a szívünkben. Mert ha Krisztus van bennünk hitáltal, akkor is lehet szembesíteni bennünket sok bűnünkkel, nyomorúságunkkal, de a kincs az meg fog bennünket tartani. Ezért is mondja Pál apostol, mindenütt szorongatnak, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Tipornak, de el nem veszünk. Ez az igazság. Lehet sok mindennel szembesíteni a hívő keresztjén embert. Talán szembesítenek is. Bennünket is. Mondjuk a munkahelyen. És sokszor ezért nehéz felvállalni a Krisztust. Mert mihelyt mi arról vallást teszünk, hogy mi az ő gyermekei vagyunk, nagyon magasra van téve a mérce. És nagyon nehéz, úgy érezzük, védekeznünk kell, mihelyt hibát találnak bennünk. Hát te is ilyen vagy. Hát ilyen egy hívő ember. Lehet, hogy ő is kiborul. Lehet, hogy egy hívő ember is kétségeskedik. Lehet, hogy egy hívő ember fél a haláltól. Hát milyen hívő vagy te, igaz? Lelkész kollégám mesélte, hogy jól megagyabugyálta lelkileg a presbitériuma egy alkalommal, és akkor utána elmondta ezt a gondnoknak, hogy ez nem esett jól, és akkor a gondnok azt mondta neki, hogy hát te hívő ember vagy. A hívőknek mindent el kell tudni hordozni, nem? Neked mindenkinek meg kell tudni bocsátani. Igaza volt? Hát igaza volt. Meg kell tudni bocsátani, de vajon az azt is jelenti, hogy akkor az nem fáj? Pál apostol hívő volt, akkor megkövezték, az neki semmi? Felállt és lerázta magáról? Tehát lehet bennünket sok mindennel szembesíteni, és ezek sokszor jogosak. De pont erről beszél Pál, hogy kedves korintusi testvérek, lehet igazatok. Valóban egy torszülött vagyok. Olyan vagyok, amilyennek Isten megengedte, hogy legyek. Vannak hibáim, vannak nyomorúságaim, nem vagyok tökéletes, de a kincs bennem. A Krisztus evangéliuma az van, az létezik, és ehhez az egyhez nem férhet senkinek sem kétsége. És kedves testvérek, higgyük el, ez a legfontosabb. Mert lehet, hogy a látszat csal. És olykor azt mondják, hogy hát ha ilyen a hívő ember, én nem akarok hívő lenni, meg ehhez hasonló, abban ne legyen senkiben csalódás, hogy bennünk az a kincs létezik. Az a legfontosabb. Az, hogy tévedünk, hogy olykor rosszat teszünk, hogy hibázunk, az abból adódik, hogy még mindig ebben a cserépedényben létezünk. Nem vagyunk tökéletesek. Van az embereknek egy elgondolása arról, hogy milyennek kell lenni a hívő embernek, és ezt nem tudjuk mindig megvalósítani tökéletesen. De ha az derül ki, hogy a Krisztus sincs bennünk, na az baj. Az már igazán baj. Mert akkor nincs, ami megtartson. Akkor már nincs tovább. Akkor az egész csak színjáték. A látszat tehát csal. Pál apostol esetében azok, akik gyalázták őt a nyomorúsága miatt, meg kellett, hogy hátráljanak. És azért kellett, hogy meghátráljanak, mert pontosan ezt az egyet, ezt tapasztalták. Bármit lehet erre a fickóra mondani, de azt nem lehet, hogy nem a Krisztusé. És amikor a Krisztus nevében szól, akkor maximum a fogunkat tudjuk csikorgatni. De tudjuk, hogy igaza van, hogy igazat mond. Akik a látszatra adtak, az alapján ítéltek, azoknak meg kellett szégyenülniük, de végül ők is helyreálltak. A látszat csalhat a mi esetünkben is, félreismerhetnek bennünket, de egy dologban sose legyen félreismerés, ne legyünk félreismerhetőek. Mégpedig abban, hogy Jézus Krisztus, mint egy drága kincs, az életünk legnagyobb kincse, és a szívünkben él. Adja az Úr, hogy ezt a kincset, az örök életet mindenki felismerhesse bennünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk neked ezen az istentiszteleten azért, mert megmutatod nekünk azt, hogy mennyire törékeny is az életünk, és mennyire tele vagyunk olyan nyomorúságokkal, sokszor szégyenletes dolgokkal, amikkel mások elé és te eléd sem szívesen állunk. Urunk, köszönjük neked, hogy megmutatod nekünk azt, hogy mindez a te akaratodból van, te nem engedted meg azt, hogy tökéletesekké, hibátlanokká legyünk, azért, hogy mindig a te uralmad alatt tudhassuk az életünket. Minden pillanatban érezzük, hogy ki vagyunk neked szolgáltatva, akkor is, amikor minden rendben megy. Kérünk téged, Urunk, segíts bennünket abban, hogy a mi legnagyobb kincsünké te magad légy. És igazából egy kicsit szégyeljük is magunkat olykor, amikor abba gondolunk bele, hogy mennyire tudunk aggódni a munkahelyért, a lakásunkért, a megélhetésünkért, a szép autónkért, nem karcoltál meg valaki, nem lopták el, a jó módunkért, azért, hogy el tudunk-e menni nyaralni. Egy csomó minden ott dolgozik bennünk. Kérünk téged, Urunkat, hogy ezek a fontos dolgok, ha tudjanak valamelyest eltörpülni ahhoz képest, hogy te vagy a mi legnagyobb kincsünk. Látjuk azt, hogy ezek mindig akarnak egyre többre, nagyobbra növekedni az életünkben, ad, hogy ezeket a helyükön tudjuk tartani. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik ebben a földi cserépedényben különösen is érzik azt, hogy mennyire törékeny ez. Különösen imádkozunk a betegeinkért. Adj nekik, Urunk, gyógyulást, ha ez kedves előtted. Tudjuk azt, hogy sokan vannak, akik orvosi kezelésekre járnak, akik reménykednek, hogy az orvosok valami jót mondanak. Sokan vannak közöttünk, akik számára talán nem mondanak jót. Urunk, mi tudjuk azt, hogy az élet a te kezedben van. És az nem csak egy történet, egy bibliai sztori, hogy te azt mondtad a 4 napja halott Lázárnak, hogy jöjjön ki, és ő kijött. Hanem ez maga a valóság volt, és ezt te ma is meg tudod tenni. És olyan jó azt tudnunk, hogy erről vannak, akik bizonyságot tesznek. Elmentek az orvoshoz, diagnosztizálták egyértelműen betegséget, és aztán néhány hét vagy hónap múlva eltűnt a betegség. Urunk, Te csodálatos dolgokat tudsz véghez vinni, és a Te kezedbe ajánljuk betegeinket. És imádkozunk akkor is, hogyha másképp rendelkezel valamelyikük felől, hogyha az az akaratod, hogy ezt a földi porsátrat, ezt a cserépedényt le kell most tenni. Segíts, Urunk, hogy a drága kincs mégis megtartsa őket, megtartson mindannyiunkat. És amikor ebből a világból elmegyünk, akkor tudjuk azt mondani, hogy hazatérünk, hogy nekünk jó otthon lennünk. És imádkozunk azokért, akiknek az élete most rendben van, akiknek az életére, ha rátekintünk, akkor egy gyönyörű, csodálatos cserépedényt látunk, ami rengeteg dologra használható. Áld meg, Urunk, őket is, hogy hadd legyen teljessé az ő életük, az örömük általad. Segíts, hogy mindazt a jót, áldást, amit kapnak, azt tőled fogadhassák el, és tudjanak ezekkel neked szolgálni. És Urunk, könyörgünk így az egész gyülekezetünkért, segíts bennünket, hogy ki tudjuk pótolni egymásnak a hiányosságait, hogy tudjunk egymáson segíteni a hibáikban, és azért is könyörgünk, hogy lehessünk egymás számára vigasztalók, gyógyítók. Tégy bennünket igazi közösséggé. És könyörgünk, Urunk, a magyar népünkért is, segíts abban, hogy bölcs döntések születhessenek a szavazófülkékben, és imádkozunk, hogy legyen meg a Te akaratod a mi országunk jövőjével kapcsolatban is. Vágyunk a békességre, a kiszámíthatóságra. Szeretnénk, Urunk, jól élni, ez természetes minden ember számára, akár itt él, akár bármelyik másik országban. Kérünk Téged, Urunk, mindazonáltal, hogy ennek az országnak Te magad légy a vezetője, és olyanokat állíts az élére, akik Téged keresnek, Neked szolgálnak. A Te dicsőségedet szeretnék. Hallgass meg, Urunk, és így Tedd áldottá napunkat, a jövő hetünket, egész életünket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.